Kossuth Rádió Kaphegyen, FM 107,2. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Uzsaliné, dr. Pécsi Rita, neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem Platti István, rajzbiológia szakos tanár, művészetterapeuta, mesterpedagógus, gyermekvédelmi szakértő és a Pécsi Csontvári Képzőművészeti Stúdió Egyesület művészeti vezetője. A Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének díjazottja és számos rangos szakmai testület tagja is. Szakmai kapcsolatunk sok évvel ezelőtt kezdődött, amikor az akkoriban általam vezetett Pécsi Szent Mór iskola központ rajztanáraként a szerves műveltség képi anyanyelvére és a népművészetre alapozó pedagógiai módszeredet képviselted, csiszoltad ebben az intézményben. Azt járjuk egy kicsit körül, mit is jelent ez a módszer, miben más, mit ad ez, nem csak azoknak a gyerekeknek, akiknek én láttam a fejlődését a kezed alatt, hanem azután a gyermekvédelemben is nagyon szép sikereket érsz el vele, azok között a gyerekek között, akiknek bizony szüksége van valamilyen gyógyulásra, mint művészetterapeuta. Ezt hogy tudod elérni?
Én szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát onnét kezdeném, hogy Platti György édesapám az 50-es években kiharcolta, hogy a népművészet széleskörűen terjedjen el a magyar rajzpedagógiában és a rajztanárképzésben. Írt erről tankönyvet is, én ebben nőttem föl, népművészeti tárgyak, motivumok, gyűjtőútjaira vitt apukám, és mindennek a rajzpedagógiai része. Már ő szakított azzal, hogy másolgassuk, szerkezgessük a népi motivumokat. Ő már felfedezte, hogy a gyerekrajzok és a népművészet között komoly kapcsolat van. Ugye én megalkottam az eredendő kifejezés mód fogalmát, hogy egy velünk született önkifejezési forma bontakozik ki az ősfirkákból pici gyermekkorban, és bizony ez tovább él a népművészetben, a népművészet alkotó munkájában, hiszen a népművészek nem tanult emberek voltak, hanem hoztak magukkal egy természetes vizualitást, amely találkozott a közösség tradíciójával, a motivumkincsel, és éppen ezért számtalan variációban készítették el a különböző matyóhímzéseket, székelkapukat, belevív a saját érzéseiket és a gondolataikat. Nem minden népművészeti motivum fejező, van, ami csak díszítmény, de csomó olyan népvezeti motívum van, amiben gondolatok vannak, költőiség van, lelkiség van, üzenetek vannak. Például a székely kapun, az etel, aki székely kapu tükrén, virág anya áll középen egy házban, és az ölében virággyermekek, a virág karjait széttárja, és körülötte a természet növényi formákból, a kozmosz, naphol, csillagok, és ezt dolgoztattam föl a gyerekekkel, de nem lemásolják ezt, hanem beleviszik a saját érzéseiket, és ugye a gyerek otthonban élő traumatizált gyerekek, akiket kiemeltek a családjukból, ahol nem az édesanyja neveli őket, hanem nevelők nevelik, hogy viszonyul ez a természetes anyasághoz, egy édesanyához, akinek az ölibe vannak a gyermekek, hát nagyon izgalmas és nagyon eredeti gondolatok jöttek így elő a rajzokból. Aztán a születés témája szintén megjelenik, például a korondi népi kerámián, a nap asszonya, gyereket szül a napnak, mondta Pár Róza néni, Fazekas dinasztiának tagja, aki pingája, festi ki a kerámiákat. Hát a gyerekekben ez mit hív elő? Milyen a születéshez való viszonyt? Hihetetlen érdekes. Aztán ugye a kórosi református templom, amelyik a nagypapa, ugye az ormánságban van, a Gyarmati János asztalos mester nagypapája, az egy falusi prédikátor volt, aki rendkívül módon művelt ember volt, az akkori prédikátorok nagyon műveltek voltak, hiszen egyben papok voltak, egyben prédikátorok is. Hát a csillagos égboltot festette föl, mert ott volt a családba tudás. Csillagos égbolton keresztül meg lehetett tapasztalni a természet változás rendjét. A különböző évszakokat szimbolizáló csillagképek megjelentek. És akkor ráadásul az üzbék hímzések között is találtam ilyen elnövényesedett csillagászati szimbólumokat, ahogy az Üzbék Akadémia művészettörténésze mondja. És ezeket felhasználtam, hogy összetettük, összeraktuk a népi motivumokat, magunkat egy folyamattá, a természet folyamatává, és mindig az aktuális természeti időszakot jelenítjük meg, amelyik természeti időszakban éppen vagyunk, és azt dolgozzák fel a gyerekek. És ez azért fontos, mert hogy folyamatot élnek át a gyerekek, és ez a folyamat maga a természet folyamata, ami ráadásul ciklikus is egyben, hiszen minden évben visszatér. A mai életünk az nagyon lineáris, és állandóan arra vágyunk, hogy újabb és még újabb dolgokkal tapasztaljunk meg, és akkor az internet világa is ezt sugallja. Közben a természetben az örök visszatérés jelenik meg.
És ezt hogyan csináljátok? Sok képet megnéztek? El is magyarázod nekik ezeket a szimbólumokat, vagy csak beszélgettek róla, és ráhangolódnak? Hogy zajlik ez?
Ezeket a szimbólumokat, akár a székely kaputükör, akár a korandi kerámia, akár a korosi református templom mennyezet kazettái, meg más erdély kazetták hívóképként jelennek meg, tehát nem másolják a gyerekek, hanem előhívja belülük a lelki tartalmakat.
És beszélgettek
és erről
is róla?
Beszélgetünk is, mit szimbolizálnak, de itt egy gondolatébresztés van, itt nem szigorúan a feladatot kell megoldani, hogy azt a természeti időszakot a lehető legjobban old meg, hanem előhívja a belső lelki tartalmakat.
Ez azt gondolom nagyon szegényes a mai világban, tehát a szimbólum érzékenység nagyon, nagyon gyér, ha így lehet mondani, és nagyon kíváncsi lennék, hogy mit látsz abból, hogy hihetetlen képi inger ömlik a gyerekekre, és mégis a képi fantáziájuk, a képi világba, a kreativitásuk, minthogyha hát nem lenne ilyen gazdag.
Igen, hát ezt tapasztalom, mert korábban természeti formák árnyképeit vetítettem ki, és abba, amit beleláttak a gyerekek, és nagyon mély traumákat, lelki problémákat szimbolikus módon megjelenítették, rendkívül izgalmas dolgok voltak egy olyan 15-20 évvel ezelőtt, és most nem látnak bele semmit, nem látnak ezekbe a árnyképekbe, ami tulajdonképpen a rósakteszthez hasonló, ahogy a tintapacában mit látsz bele. Viszont a népművészet még mindig egy olyan struktúrát ad, olyan ősi ősképekre épül, olyan bennünk az emberi természetben, az emberi életben megjelenő formavilág jelenik meg, ami azért előhívja a kreativitást. Tehát örülnek is a gyerekek, hogy nem másolni kell, tehát, hanem tovább alkotni, és annak örülnek, hogy van egy kiinduló pont, egy viszonylag struktúrált, egy természetbe ágyazott, és egy szimbólumba ágyazott formavilág, ami az emberi kultúra része, és ehhez viszonyítva tudja ő megfogalmazni a saját lelki problémáit. Ez még hozzátenném, hogy amellett, hogy egy-egy motivumnak milyen költőisége van, mit idéz meg, tudok népmeséket is társítani egy-egy időszakhoz és egy-egy mennyezetkazettához. Például a Tancsi Református templom mennyezetkazettáján ugye a kígyótartó csillagkép jelenik meg, ugye amik a mentőautókkal is láthatók, és hát van a Vaslaci népmese, ahol a gyógyító kígyóról szól az egész történet, tehát ilyenkor magát a népmesét is elmondom kazetta mellett a gyerekeknek.
És mit hív ez elő egy akár traumatizált gyermekben általában? Mik a tapasztalataid?
Hát akár a legszörnyűbb dolgokat is előhívhatja, például egy pici korában szexuálisan traumatizált kislány, amely olyan mélyen elfojtotta traumáit, hogy nem megközelíthető, azt is előhívja, meg tudja fogalmazni ezt a problémát, fel tudja dolgozni. Tehát tényleg gyógyít ez a szimbólum.
Éppen ezért érdemes erről egy kicsit beszélni, talán kevesen tudjuk azt, hogy magában ebben a folyamatban mi a gyógyító, tehát ez a mentalizációs képesség fejlődik ki, hogy meg tudja fogalmazni, lehetővé teszi, hogy hozzáfér ezekhez, és ezt valahogy kirajzolja magából, vagy megéli és gyógyul, mint ahogy azért ismerjük a balladákban például, hogy kiénekeljük minél többször, ezerszer, sokszor szépen, az gyógyít is.
Hát ugye korábban azt gondolták, hogy az ilyen verbális terápiák a legfőbb gyógyító erők, ahol kibeszéli a problémáit, de sok ember nem tud beszélni ezekről. Viszont kiderült, hogy a nonverbális világ, ahol képpel, mozdulatokkal, érzésekkel fejez ki valaki valamit, az ugyanolyan gyógyító erő, mint hogyha ő elmondaná, vagy értelmezné.
Tehát odáig vezeted akkor ezeket a gyerekeket, hogy kap egy nyelvet, mert azért kell ehhez egy valamilyen képi nyelv, hogy kap talán szavakat, mármint úgy most képben szavakat, eszközöket, és akkor a saját világát belerajzolja, vagy kirajzolja?
Igen, erről van szó, és nem csak gyerekek, és nem csak az intézeti gyerekek, hanem az általános iskolai gyerekek is megfogalmazták, és olyan hatással volt rájuk, hogy akiket annak idején a Szent Mór iskolába tanítottam 20 évvel ezelőtt, azok így felnőve 30 évesen eljönnek hozzám, és újra rajzolják ezek a motivumokat.
Olyan hatással van volt. Újra egy igen, tisztulásra.
Igen, és felnőttek is járnak hozzám, rajztanárok, művészetterapeuták, óvónők rajzolni, tehát a felnőtteket is nagyon megfogja ez a módszer, amire így rátaláltam hosszú évek
és alatt. És akkor mit látsz a rajzpedagógiában, vagy a leendő óvónők és a tanítók, rajztanároknak a képzésében, hogy valamelyest van útja ide egy ilyen természetre és népművészetre alapuló módszernek?
Hát szerintem csak ennek van útja, mert hogy annyira csökkennek a rajzórák számai. Igen. Tehát, hogy ilyen kézműveskedésre nincs idő.
Igen.
Tisztességesen egy technikát megtanuljon, azt legfeljebb egy alapfokú művészeti iskolába külön tantárként lehet kerámiázni, szőni, stb.
Hát, mint hogy hangszert is csak a zeneiskolában
lehet.
Igen,
csak a zeneiskolában lehet, viszont arra nagyon kevés idő, ez a heti 3/4 óra, vagy kevesebb idő, elég ahhoz, hogy ezeket a népi szimbólumokat közel kerüljön tulajdonképpen az őseink kulturális értékeihez, és átélje azokat a magyar és más népek tradícióit, ami bennünk van, és ebbe fogalmazza meg önmagát korszerű módon. A mai ember nagyon keresi önmagát, nagyon akar önismeretre szert tenni. Ennek igenis volna létjogosultsága, mert erre van idő. Hiszen ezek a gyerekek gyakorlatilag 20 perc alatt, fél óra alatt gyönyörű csodákat csinálnak. Igen. Tulajdonképpen a népművészeti motívumnak a bemutatása, arról való néhány gondolat, az gyakorlatilag egy 5 perc, és akkor utána van bőven idő ezt feldolgozni. A gyerekotthonokban, lakásotthonokban, ott maguk abban a konyhákban, ebédlő betartom a foglalkozást. Utána megbeszéljük azt, hogy az ő rajzán milyen érzelmek jöttek elő, mentalizáljuk az alkotáson lévő érzelmeket. Gyógyul az ő traumáik, nem is beszélve, hogy itt nem csak lelki traumáról van szó, hanem érzelmi elhanyagolásról.
Igen.
Az érzelmek felismerése a viselkedés alapja. Ugye, hogy a mai gyerekek nem tudnak viselkedni, mert nem lehet tőlük órát tartani, hát az érzelmeket se ismerik föl. Ha saját rajzuk egy tükröző felület, az elmaradt szülői érzelem tükrözés helyett a rajza tükrözi vissza az ő érzelmet, és ebben ismeri föl önmagát, akkor ez hat a viselkedésre, és azt is tudja szabályozni. Tehát ennek óriási értéke van.
Mondanál egy példát, mert ez nagyon izgalmas, hogy például felismeri, hogy ő dühös, vagy szorong, fáradt, vagy haragos, vagy hogy megy.
Igen,
ez?
Abszolút, igen, ez így van. Tehát a népművészet formavilág antropomorf. Nagyon sok olyan virágmotívumok vannak, ahol arcokat lehet felismerni. Elképesztő mennyiféle érzelmet tudnak kifejezni a gyerekek, tehát egy dühös, haragos arcot megfogalmaz a virágnyelven a motivumába, vagy éppen vidám arcot, vagy éppen szomorú arcot, és amikor ugye fölismeri a saját alkotásán egy-egy arcot, mondjuk egy szomorúságot, akkor van, hogy meg is fogalmazza, hogy ő éppen miért akkor ott szomorú. És az is nagyon izgalmas, hogy ilyen összetett. Tehát ez a figura itt, ez a növény, ez egy kicsit szomorkás.
Ez
dühös, és ez pedig vidám, tehát hogy egy rajzán egyszerre nagyon sokféle érzelmet tud látni, és nagyon sokféle érzelmet tud felfedezni, és ezzel tanulja, hogy nem csak szélsőséges érzelmek van, minden jó, meg minden rossz, igen, minden vidám, meg minden szomorú, hanem az élet gazdagsága, hogy kicsit szomorúak vagyunk, kicsit vidámok vagyunk, tehát minden az életünk
ezzel
része.
Ezzel talán meg is békül, és akkor ilyenkor rákérdezel, hogy most éppen az életedben mi az, ami ilyen szomorú, vagy nem,
az már művészet pszichoterápia lenne.
Igen.
Én sejtem, hogy mi lehet mögötte, hanem hagyom, hogyha ő spontán elmondja, és megfogalmazza, hogy amikor nevelő szülőné volt, és akkor ez volt, vagy az volt, mond egy történetet, azt meghallgatom, de ha nem mond, csak az érzelmeket nevezi meg, akkor én nem kutakodok tovább. Tehát a lényeg az, hogy a művészetterápiában a nonverbalitás a lényeg, a kifejeződés, a szimbólumok, a formák, abban való érzelmi átélés és megélés, az a gyógyító erő, maga az alkotás. Míg a verbális terápiákban pedig az, hogy verbálisan megfogalmazom, és tudatosul bennem egy lelki folyamat. De úgy tűnik, hogy az érzelmi átélés, még hogyha kevésbé is tudatosul, akkor is gyógyító erejű, és például én úgy gondolom, hogy a traumák azok egyfajta absztrakciókká válnak az emberbe. Pláne ezek a gyerekek, ahol nagyon sok ismétlődő traumát éltek, hát és nem feltétlenül csak az, hogy őt verték, vagy bántották, hanem a családon belül látta, hogy apuka veri anyukát, tehát az is ugyanúgy traumatizál, amikor nem ő vele történik, de látja, ott van a családi légkörben. És akkor kialakul benne az agresszió, mint egyfajta absztrakció. És a művészetterápiában már ez jelenik meg, nem a konkrét esemény, esemény, annak valami elvontabb, szimbolikusabb formája, és akkor már ezzel dolgozunk
hogy
ezekkel a szimbolumokkal.
Hogy nem a való, hanem annak égi mása.
Igen.
És akkor ezzel hogyan dolgozunk? Tehát megjelenik benne mondjuk ez a feszültség, ez a szorongás, ez a akár agresszió, akkor amikor ő ezt átéli és kirajzolja, megrajzolja, alkotja, ez tompul is, szelídül, gyógyul, mit csinál?
Igen. Na most ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy például a kislányál, aki most már 12 éves, és már 4-5 éves korában bántalmazták, őt börtönbe is kerültek az elkövetők. Már 3 éve foglalkozok vele, és a rajzain ugye visszatérnek a motivumok, egyrészt az ő traumához, hiához kapcsolódó motivumok, másrészt pedig ugyanazt a problémát, mondjuk a gyógyító kígyó király, azt már 3-szor megrajzolta 3 éven keresztül, és látszik, hogy hogyan változik ez, hogyan rendeződik, egyre struktúráltabb lesz. Először ilyen nagyon káotikus volt a rajza, tele feszültséggel, indulatokkal, és ez hogyan szelidül meg 1 évvel később, 2 évvel később, amikor újra rajzolja ugyanazt a motivumot.
És hogy látod a saját szerepedet, vagy hogy tudnád megfogalmazni ebben a folyamatban, mert ez nagyon szép, ahogy így leírod, hogy például amikor először az a kibudjanó, kaotikus feszültség megjelenik, akkor nyilván nem azt fogod mondani, hogy most ezt rajzod lesz ebben, hát én is látom, de ilyenkor hogy megy tovább a továbbvezetés, hogyan történik?
Igyekszünk nonverbális megoldani.
Tovább alkottok, hogy
tehát, hogy adott esetben megrajzolja a rajzán visszatérő módon a traumáját, amit én fölismerek, és nevet rajta, és én erre rásegítek. Együtt nevetünk rajta. Igen. Tehát nevetünk egy szörnyűségen az ő életében, amit nem fogalmazunk meg, hogy mi történt, csak a szimbólum szintjén látjuk, és együtt nevetünk, tehát ez is egy nonverbális gyógyító erő. Tehát ez egy ilyen katalizátor, én kísérem őt ebben az alkotási folyamatban. Nem én vagyok a gyógyszer, mint a pszichoterápiában, hanem az alkotás a gyógyszer, én meg segítem ezt a folyamatot, ott vagyok mellett a kísérőként.
Ebben a segítésben nagyon nagy eszközöd, népművészetnek maga a formakincse, vagy a szimbólumkincse, tehát ez a szerves épülés. Tehát itt azt gondolom, hogy vagy úgy látom, hogy a módszerednek talán ez a magja, hogy arra építkezem, mert nyilván van művészetterápiás módszer ilyen-olyan-amolyan, de talán ennek ez a sajátossága.
Igen, igen, és még a természet folyamata is rendkívül fontos, a folyamatszerűség nagyon fontos, de ezek a gyerekek jönnek, mennek a lakásotthonokba, van, aki évekig ott van, van, aki csak rövidebb ideig, és a természet folyamatai azok, amelyek biztosítják a folyamatosságot. Itt nagyon fontos, hogy a motivum összekapcsolódik a természettel.
Milyen természeti folyamat segíti ezt a első folyamatot?
Például a tavasszal, ugye az életünk az töredezett, a matek óra után fizika jön, és akkor utána történelem óra, aztán kémia, tehát egymáshoz
igen,
nem
hát ilyen az egész
dolgok,
életünk.
Ilyen az egész életünk. A természetben meg az egyik dolog átfolyik a másikba. Például tavasszal nem egyszerre ébrednek fel a fák, van, ha meg csupaszak.
És akkor rajzoltok ilyeneket?
Igen, és akkor van, amelyik már ébredezik, rügyezik. És van, amelyik már felébredt, és kivirágzik, és akkor ezt így lerajzolják a gyerekek, és kérem azt, az arcot is rajzoljanak a fának, az egyik alszik, másik ébredezik, a harmadik már felébredt. A folyamatot éljék
át. Helyeződik.
Helyeződik bele, tehát, hogy egyikből átfolyik a másikba. És ez a gyógyító erő, mert az ember is valahol természeti lény, akár tetszik, akár nem, és valamikor az ember teljesen a természetben élt, a paraszt ember legalábbis, és akkor most a művészet segítségével tudunk visszakapcsolódni a természethez. És akkor így mélyebben meg tudják élni a természeti folyamatokat.
Igen, az tényleg nagyon szép a népművészetben és a népművészeti motivumokban, ahogy ez a egymásba kapcsolódás, tényleg ez a szerves egymásba kapcsolódás, akár a színeknek, formáknak egymásra épülése, vagy a szimbólumoknak az egymásból való kinövése is szervesülő folyamat, és akkor ezt élik át.
Igen, igen. És ugye az is nagyon fontos, hogy azért nagyon sok a bizonytalanság a gyerekvédelemben, egy lakásotthon életében, tehát nem tudok úgy egy terápiás folyamatot, hogy pszichológiai problémákra fókuszálva fölépíteni, mert nem tudom, hogy mikor tudok legközelebb menni, éppen ott lesz a gyerek, vagy nem. Ami a biztosítja a folyamatosságot, az, hogy nézzünk ki az ablakon, és éppen milyen idő van kint. Tehát az adja a folyamatot, mert az viszont közös élmény mindannyiunk számára a természetnek a folyamatai, amiben benne élünk.
Hát nagyon szépen köszönöm ezt az izgalmas, folyamatos építkezést, amit láthatunk tényleg a munkádban. Én közelről is láttam, de azt gondolom, hogy azt a nehéz rajzi törést, amit látunk a gyerekeknél, hogy elkezdik a sémákat rajzolni, hogy így kell, és így lehet, és elmegy a kreativitás, a fantázia. Ez a módszer nagyon gyönyörűen újraépíti, vagy talán újra felfedezi. A mai vendégem Platti István, rajzbiológia szakos tanár, művészetterapeuta, mesterpedagógus és gyermekvédelmi szakértő volt, aki a Pécsi Csontváry Képzőművészet és Stúdió Egyesület művészeti vezetője is. Rajzolásról, a népművészet megújuló szimbólumrendszeréről, a szerves műveltség beépítéséről, a képzőművészeti terápiába, a művészetterápiáról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Uzsaliné dr. Pécsi Rita neveléskutató főiskolai tanár. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
Egy óra a hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztője.